Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket! Folytatnánk előadás sorozatunkat, ami a zsidó történelem ószövetségi részét dolgozza föl. Hogyan is lett vége annak a bizonyos 70 éves babiloni fogságnak, és hogyan tértek vissza az első zsidók Jeruzsálembe, és hogyan kezdődött meg Jeruzsálem újjáépítése, illetve a zsidó nép történetének egy újabb szakasza. Kivetítve láthatjuk még azt a térképet és azt az időszakot, ami a zsidó nép történetének a legsötétebb időszaka volt, hogy az a 70 éves fogság, amit idegen elnyomatás alatt a babiloni birodalmon belül, távol hazájuktól, távol Jeruzsálemtől kellett tölteniük. Az új babiloni birodalomnak, ahol 70 éves fogságát töltötte a zsidóság, ez egy bevett szokása volt, hogy a leigázott népeket, ugye láthatjuk, hogy egy nagyméretű birodalomról, egy ókori nagyméretű birodalomról volt szó. Ugye ebben a térségben kellett a zsidóknak is tölteni ezt a 70 évet, és szokásban volt itt a birodalmon belül, hogy áttelepítették a lakosságot egyik helyről a másikra. És itt az Eufrátesz partján kellett a zsidóknak fogságban, kisebb falvakban élniük. És hát 70 év volt az a profétikus időszak, amelyet a Biblia előre, hogy úgy mondjam, megjövendölt, előre kinyilatkoztatta a zsidóknak, hogy mennyi az az idő, amit nekik fogságban kell eltölteniük. Ha valaki otthon fellapozza Jeremiás próféta könyvét, ugye róla már volt szó az előző előadásokon, hogy a fogság egyik legnagyobb prófétája volt, kortárs, aki az 586-os jeruzsálemi ostromot átélte, és Jeremiás próféta előre, Isten által megjövendölte, hogy mennyi ideig fog tartani ez a számüzetés. Jeremiás könyve 25. fejezetéből a 11.-12. verset idézném fel ezzel kapcsolatban. Figyeljük meg, hogy mennyire pontosan szólt ez a Jeremiás jövendőlés. És Júda földje pusztasággá és csodává lesz, és a nemzetek, a népek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig. És amikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a kádeusok földjén, és örökkévaló pusztasággá teszem azt. Így szólt tehát a jövendőlés, hogy 70 év lesz az az időszak, amit itt el kell töltenie számüzetésben a zsidóknak, azonban 70 év múltán Isten meg fogja látogatni ezt a kegyetlen új babiloni birodalmat is, és a zsidók számára ez pedig egy szabadulás lesz. Jeremiás proféciája is előre vetítette, hogy ez a bizonyos fordulat, ami be fog következni, ami a zsidók számára majd a szabadulást jelenti, egy jelentős történelmi esemény, egy jelentős történelmi fordulat lesz. Részben érintettük már ezt az eseményt, de itt kapcsolnék vissza az eddig elhangzottakra, hogy ez a bizonyos fordulat, ez a fordulópont be is következett, és egy nagyhatalmi, egy történelmi váltás következett be ekkor az ókori Közel-Keleten, ugyanis az új babiloni birodalomnak a központi városát, Babilont időszámításunk előtt 538-ban egy következő nagy fejedelem és egy nagy birodalom, második Kűrosz vagy nagy Kűrosz, aki a médeknek és a perzsáknak volt a nagy királya. Tehát ezt az új babiloni központi várost és az egész birodalmat elpusztította egy következő fejedelem, egy következő király és annak népe. Erről jövendőlt előre Jeremiás próféta, hogy bizony az új babiloni birodalom is semmivé válik, és az új babiloni birodalom is egy pusztasággá lesz. A Biblia név szerint is megnevezi ezt a hódítót, ezt a nagy királyt, Kűroszt, még azelőtt, mielőtt Kűrosz egyáltalán a világra jött volna. A Biblia Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyve 45. fejezetében név szerint beszél arról, hogy lesz egy Kűrosz nevezetű ember, aki bár nem ismeri a zsidók istenét, Jahvét, de Isten felkenni őt, és azzal a feladattal fogja megbízni, hogy az ő népét, az ő szorongattatásban, fogságban levő népét szabadon engedje, és számukra szabadulást hozzon. 538-ban történt tehát ez a fordulat, a Biblia még azt is megjövendöli előre, hogy nem egy egyenes úton fog történni ez a hatalomváltás, hanem Kűrosz, ez a nagy hódító, csellel, ravassággal fogja bevenni Babilon városát. A Biblia azt is elmeséli, hogy hogyan is történt valóban ennek a városnak a ravassággal való elfoglalása. A városon keresztül folyt az Eufrátesz folyó, és ennek a vizét elterelték a hódítók, és így gyakorlatilag száraz lábbal és szinte karcsapás vagy igazi harc nélkül sikerült a várost elfoglalniuk. És a város lakók, akik hát erősen senyvedtek az itteni teljhatalmú zsarnoki királynak az uralma miatt, szinte öröm újongással fogadták a méd perzsa csapatoknak a feltűnését. De egy picit nézzük is meg, hogy kik is voltak ezek a médek, perzsák, hogyan is kerültek ők egyáltalán a világ történelem színpadára. A méd-perzsa birodalom a mai Irak, illetve főleg az iráni területeken feküdt, terjedt el. Az eredeti lakói, a médek és a perzsák valahonnan a Kaukázusnak a hegyvidékéből érkeztek a Krisztus előtti első évezredben. Alapvetően nomádok voltak, állattenyésztéssel foglalkoztak, és rendkívül harcos törzsekké váltak az idők folyamán. Egy kis életképet is néznénk itt az iráni hegyekből. Ugye hatalmas hegyvonulatok, hegyláncok húzódnak Perzsia területén, és tulajdonképpen ez valamilyen szinten predesztinálta is ezt a népet arra, hogy mivel mezőgazdasággal nem tudtak foglalkozni, kevés művelhető terület volt, és mivel alapvetően állattenyésztéssel foglalkoztak, a másik fő gazdasági ág, hogy úgy mondjam, az a katonáskodás lett. Ugye mivel kevés volt a megtermelhető mezőgazdasági termék, ezért kénytelenek voltak valamilyen szinten zsákmányolni más népektől, és ezért volt az, hogy a perzsák egy rendkívül harcos katona néppé váltak a médekkel együtt. Ők rokon törzsek voltak. Nagyon érdekes, hogy Dániel könyvében, aki szintén ugye kortárs profétája a zsidóknak, több, hogy úgy mondjam, vázlatos profécia van az emberi történelemre vonatkozóan. Ha valaki otthon fellapozza Dániel könyve második fejezetét, hetedik fejezetét, nyolcadik, kilencedik fejezetét, Dániel könyve előre vetíti az emberi történelmet, hogy milyen nagy birodalmak fognak következni az emberi történelemben egymás után, és beszél arról, hogy az új babiloni birodalom pusztulása, hanyatlása után a következő nagy birodalom, ami fellép, az a Médó-Perzsa birodalom lesz, ami az egyik látomásában, az egyik proféciájában Dánielnek ezüst képében, ezüst formájában, egy nemespén formájában jelenik meg. Ugye tudjuk azt, hogy a perzsák voltak, akik az ezüst pénzt, meg az ezüst kultuszt, hogy úgy mondjam, bevezették az ókori Közel-Keleten. Azonban Dániel másik nagy vázlatos proféciájában, Dániel könyve 7. fejezetében ez a méd-perzsa hatalmas birodalom egy nagyon érdekes állat formájában jelenik meg. Maga a Biblia is beazonosítja később, hogy mikor, melyik birodalomról beszél. Egy medve formájában jelenik meg. És ez a medve nem csak úgy áll, vagy nem csak fekszik, hanem egy nagyon érdekes dolgot tesz. Ha föltetszenek lapozni majd ezt a proféciát, akkor meg lehet nézni, hogy ez a medve egyik oldaláról a másikra fordul. És hát ez volt jellemző erre a Méd-Perzsa törzsszövetségre is, hogy kezdetben a médek voltak a törzsszövetségen belül a domináns törzsek, a domináns vezető előkelők. Azonban a médeknek a hatalmát, ugye a medve a másik oldalára fordulván, megdöntötték a perzsák. És hát az, aki először egyesítette a perzsa előkelőket, és ledöntötte a médeknek a hagyományosan generációról generációra öröklődő királyságát, az nagy Kürosz volt, második Kürosz. Egy hát fejnélküli szobor maradt fent ábrázolásként őróla. Kürosz egy olyan személyiség az ókori Közel-Keletnek, akiről rendkívül sokat tudunk. Nagyon érdekes, hogy nem csak a Biblia beszél arról, hogy Kürosz egy felkent volt, Istennek egy olyan embere volt, aki bár nem ismerte a zsidók istenét, és nem ismerte tételesen, hogy úgy mondjam, a bibliai kinyilatkoztatásokat, de a lelkiismerete és az embersége, a jelleme alapján Isten elhívta őt, mert ő bár nem ismerte tételesen a zsidó hittételeket, mondjuk a 10 parancsolatot, vagy az erkölcsi törvényeket, de a lelkiismerete által egy olyan életet élt, ami példaértékű volt a Biblia szerint is, és ami nagyon érdekes, hogy a közel-keleti, illetve az ókori keleti forrásokban is úgy emlékeznek meg Kürosról, mint aki egy rendkívül humános és emberszerető uralkodó volt. Ha valaki szeretne róla kortárs forrásokat, vagy közel-kortárs forrásokat olvasni, az egyik alapműként tudom felmutatni Hérodotosznak a Görög-Perzsa háborúk című kötetét. A Biblioteca Classica kiadásban jelent meg egy jó pár évvel ezelőtt Hérodotosznak a történetírás atyának főműve. Ő nagyon sokat beszél Kürosról és hát a perzsákról nyilvánvalóan. De rajta kívül Xenofon egy másik görög történetíró, aki egy külön könyvben foglalkozik Kürosszal, az ő neveltetésével. És mind Hérodotosz, mind Xenofon is azt írja, hogy Kürosz egy rendkívüli egyéniség volt. A görögök atyának nevezték, jótevőnek nevezték, és gyakorlatilag az egész nagy perzsa birodalmon belül, amelyet Kürosz megalkott, létrehoz, úgy tekintettek rá, mint egy mint egy megbízható, mint egy jóságos uralkodóra. Nem annyira az asszíroknak, meg a babiloniaknak a kemény zsarnoki eszközeit használta az uralkodásban, hanem sokkal inkább a türelem, a tolerancia híve volt. Egy picit még maradva a Dániel könyvének a látomás sorozatainál, említettem, hogy Dániel könyve 7. fejezetében a perzsa birodalom, amit itt sötétebb sárga színnel látunk, úgy jelenik meg, mint egy medve, ami az egyik oldaláról a másikra billen, és aztán ez a medve a fogai között tart 3 bordát. Három óriási terület volt, amit a perzsáknak sikerült fokozatosan bekebelezniük, és így egy olyan birodalmat hoztak létre, ami egyedülálló volt, ami még soha nem volt az emberi történelemben. Egy hatalmas birodalmat hoztak létre, ami a Nílustól, tehát Egyiptomot is magába foglalva, egészen Indiáig terjedt az Indus folyóig, és magába foglalta Kis-Ázsiát is. Egy olyan mérhetetlenül nagy birodalom volt ez, amelyet szinte összefogni is lehetetlennek vagy nehéznek látszott. És a bizonyos 3 borda, ami ugye a medve szájából kilógott, az első nagy hódítása még Kürosznak az életében, ami megtörtént, az Kis-Ázsia. Ez volt az első nagy falat, az első nagy borda, amit benyelt a perzsa birodalom. Ugye Perzsiának ez a központi területe, Ekbaktana és Szúza a 2 központi város, meg Perszepolis a 3. Ezt már csak későbbi időkben építették ki a perzsák. És erről a törzs területről kiindulva, Kürosz időszámításunk előtt, ugye az 545-ös év környékén bekebelezte az egész kis-ázsiai térséget. Itt több kisebb királyság volt, amit meghódított, de ezek közül a leghíresebb egy kis-ázsiai kis országocska, de nagyon-nagyon gazdag ország volt, amit Lüdiának nevez a ókori keleti történelem. Lüdiának pedig volt egy mesés királya, Kroiszosz, magyar nyelvben ezt Krőzusként szokták fordítani, aki ugye arról volt híres, hogy rengeteg sok kincse volt, a Krőzus aranya, Krőzus kincse, így ment ez át a magyar közmondásokba. És Kroiszosz, ez a legendás lüdiai király, amikor meghallotta, hogy Kürosz ellenük készül, Kis-Ázsia ellen készül támadásra, elment Delfojba, ez ugye már a görög félszigeten található egy jóshely, az ókori keletnek az egyik híres jósdája, és ott megkérdezte a delfoi jósokat, hogy vajon mi várható, mi lesz a csata kimenetele, hogyha ő harcba száll Kürosszal. És azt mondták, a delfoi jósda híres volt ugye arról, hogy ilyen talányos válaszokat adott, és azt mondták ott a delfoi jósdában, hogy ha megtámadott Kürosszt, és ha csatába bocsátkozol vele holnap, akkor holnap egy nagy birodalom fog emiatt tönkre menni. És ugye másnap csatába is bocsátkozott Kroiszosz, aki hát nyilván azt szűrte le a tanúságként, hogy hát akkor ő fog nyerni, és az egész nagy perzsa birodalom össze fog omlani. Azonban a csatát elvesztette, és Herodotosz írja le, hogy Kroiszosz nem mervén fölvállalni a Kürosszal való szembetalálkozást és a fogságnak a gyötrelmeit, a központi királyi városában mágiára rakatta a saját magát, és meggyújtotta a mágiát, hogy öngyilkos legyen. Azonban egy hatalmas eső eloltotta a tüzet alatta, és így Kroiszosz mégiscsak Kürosz fogságába került. Azonban Herodotosz följegyezte, hogy Kürosz annyira kegyes volt Kroiszosszal, hogy gyakorlatilag visszakapta a királyi pompáját, visszakapta a királyi gazdagságát, megélhetését, csak éppen ugye a királyságát, a tartományát veszítette el. És hát ugye amikor Kroiszosz visszament reklamálni Delfojba, hogy na most hogy is volt az a jóslat, hát ő nem egészen így értette, akkor azt mondták ugye a jósok, ez megint csak a görögökre jellemző, és az ő mitológiájukra jellemző csavar, hogy azt mondják a görög jósdában, hogy hát végül is beteljesedett a jóslat. Mi azt nem mondtuk, hogy melyik birodalom fog összeomlani, hát a te nagy királyságodnak lett megásva a verme azzal, hogy te csatába bocsátkoztál Kürosszal. Ez volt tehát az első nagy falat, amit lenyelt ez a bizonyos medve. A második nagy falat, amiről már beszéltünk, időszámításunk előtt 538-ban Babilon, és ezzel együtt az egész babiloni birodalmat gyakorlatilag bekebelezte Perzsia. Ugye ez szokás volt az ókori keleten, hogyha megbukott egy birodalom, és egy hatalmi űr alakult ki abban a térségben, akkor az az újabb hatalom, aki leigázta az előzőt, az nyilván kitöltötte azt a hatalmi űrnek a helyét, amely hát ezzel a térségben keletkezett. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag a zsidóságnak a törzs területe, tehát Jeruzsálem, Palesztina térsége is immáron a perzsák kezébe került, és ezért volt az, hogy innentől kezdve már nem annyira babiloni fogságról lehetett beszélni, hanem egy perzsa fogságról. Ez volt tehát a második nagy borda, amit lenyelt ez a medve, és a harmadik már Kürosz utódai idején Egyiptom, amit időszámításunk előtt 525-ben kezdett el ostromolni Kürosznak a fia, és aztán el is foglalta Egyiptomot. Így alakult ki tehát azon hatalmas perzsa birodalom, amely ebben az időben, ugye Dániel proféciájában, Dániel 2-ben mint ezüstfém, Dániel 7-ben pedig mint medve uralta a világtörténelmet. Azért emlegettem ezeket a proféciákat, ez tényleg csak egy ilyen zárójeles mondatként jegyzem meg, mert a Biblia egy nagyon zárt világképet ad az emberi történelemre vonatkoztatva. A Biblián belül rengeteg olyan jövendőlés van, amik már a múltban beteljesedtek, amik végig vezetik az emberi történelmet a kezdetektől a végig, és egy kicsit bepillantást engednek abba is, hogy hogyan is vannak a kulisszatitkok, hogy Isten hogyan emel hatalomra királyokat, és aztán hogyan szűnnek meg birodalmak, és hogy ez így volt a világ kezdete óta, és nyilván így van ez mai napig is a Biblia történelem szemlélete szerint. De nézzük tovább tehát, hogy időszámításunk előtt 538-ban, miután a babiloni birodalom megbukott, és Babilont is Kürosz elfoglalta, és ezzel tulajdonképpen a zsidóságnak a helyzete is egy más megítélés alá került, hiszen most már Kürosz, ez az igazán lojális és emberséges uralkodó vette át a hatalmat a térségben, hogy mi is történt, és hogyan is térhettek haza a zsidók, és hogyan is járt le az a bizonyos 70 éves babiloni fogság. A fogságban élő zsidók szinte már számlálgatták a napokat, ezt megint csak Dánieltől tudjuk, aki ugye fogságban volt a birodalmon belül, és Dániel leírja, hogy ő maga is számolgatta lázasan Jeremiás könyve alapján az éveket, és arra jutott, hogy itt van, most van az az időszak, amikor Isten szabadon fogja engedni az ő népét. Időszámításunk előtt 535-ben Kürosz kiadott egy rendeletet, ami lehetővé tette a birodalom minden népe számára, hogy azok, akiket korábban az asszír-babiloni birodalom deportált, tehát áttelepített máshova, az isteneikkel, a kultúrájukkal, a családjukkal együtt, azok a népek ki hazatérhessen az otthonába, ha akar. Kürosz agyakhengerét láthatjuk, a British Museum őrzi Kürosznak azt a feliratát, amelyen elmeséli, hogy hogyan is vette át a hatalmat az új babiloni birodalom fölött, és hogy ő, mint nagy király, ugye így is kezdi a szöveget, hogy én, Kürosz, a királyok királya, a nagy király, a négy világtáj királya, elhatároztam, hogy miután ugye meghódítottam az a babiloni birodalmat, hogy azokat a népeket, akiket korábban a babiloniak elhurcoltak isteneikkel együtt, ezeket a népeket kit-kit hazatelepítek, és isteneiket is hazaengedem, és kinek-kinek, már hogy az isteneknek örök lakást lehessen építeni. Hát ez volt az a bizonyos rendelet, és még egyszer mondanám az évszámot, időszámításunk előtt 535, ami pontosan 70 évvel a jeruzsálemi első ostromhoz képest 70 évvel keletkezett. Ugye 605-ben, akik itt voltak azon az előadáson, emlékeznek rá, ugye 605-ben érte az első támadás Jeruzsálemet, 605-ben vitték el az első zsidó foglyokat, Nabukodonozorék a babiloni birodalomban, és pontosan a bibliai profécia beteljesítéseként 70 évvel később, 535-ben Kürosz rendelete nyomán a zsidók hazatérhettek az otthonaikba. A zsidók közül Esdrás könyve foglalkozik már a hazatéréssel. Megint csak egy zárójeles mondat lenne, hogy aki ennek a korszaknak szeretne Bibliában utána olvasni, alapkönyvek Esdrás, Nehémiás, Eszter könyve, ami kifejezetten ugye a fogság utáni időszakkal foglalkoznak, és három kis prófétai könyv van, amit ajánlok olvasni, Aggeus könyve, Zakariás könyve és Malakiás könyve. Ugye 12 kis próféta van az Ószövetségünk végén, ők nem azért kis próféták, mert emberileg vagy jellembelileg kisebbek, mint Jeremiás vagy Dániel a nagy próféták, hanem az irataikat tekintve kisebbek, hiszen rövidebb bibliai feljegyzések maradtak fent tőlük. Ezek azok a könyvek tehát, amik elmesélik, hogy hogyan is indultak haza az első zsidó foglyok, hogy hazatérjenek Babilonból az Eufrátesz folyó mellől, visszatérjenek Jeruzsálembe az otthonukba. Esdrás könyve első két fejezete leírja, hogy nem voltak túlzottan sokan azok, akik hazamerészkedtek. Ugye azért gondoljunk bele, hogy eltelt 70 év, ugye családok alakultak, bizonyos értelemben valamilyen szintű egzisztenciájuk lett a kint élő zsidóknak. Kevesen voltak, körülbelül 50 ezer ember volt szolgákkal együtt, akik hazatértek Jeruzsálembe. És akik vállalták azt, hogy megpróbálják újjáépíteni Jeruzsálemet és újra kezdeni az életet Jeruzsálemben. Kürosznak a nagy lelkűségét mutatja, megint csak Esdrás könyvéből tudjuk meg, hogy azon kívül, hogy ő a zsidók számára engedélyezte a hazatérést, és engedélyezte azt, hogy újjáépítsék az ő istenüknek, Jahvénak a templomát, azon túlmenőleg megajándékozta a zsidókat azokkal a templomi kegytárgyakkal, amiket korábban még a babilóniaiak vittek el, amikor Jeruzsálemet és a Salamoni templomot lerombolták. A Biblia tételesen is felsorolja egy tárgycsoportonként, összesen 5400 arany és ezüst tárgyat adott vissza Kűrosz a zsidóknak, és ezekkel a templomi kegytárgyakkal, ugye rész mosdómedencékkel, különböző kisebb vödrökkel és szertartási edényekkel tértek vissza a zsidók Jeruzsálembe. Jeruzsálem gyakorlatilag romokban hevert, és azok a törzs területek és azok a törzsek, akik korábban benépesítették a palesztin-kánáni területeket, azok a törzsek már csak nyomokban voltak meg. Esdrás első két fejezete tételesen felsorolja, hogy melyik törzsből kik tértek haza, melyik törzsből hányan tértek haza. És hát kezdetben főleg Jeruzsálemben és Jeruzsálem környékén telepedtek le ezek a hazatérők. Hatalmas sírás, rívás volt, azért nem tudom, mennyire tudjuk átérezni, hogy milyen lehetett 70 év után hazatérni. Nyilván sok olyan volt közülük, aki soha életében nem látta még Kánán földjét, nem látták Jeruzsálemet. És a romokból kellett, a semmiből kellett újra kezdeni egy nemzetnek az életét. 1960-ban, amikor Kathleen Kenyon, az egyik legnagyobb közel-keleti régésznő feltárta Jeruzsálemnek egy részét, akkor megtalálta azt a városfal részt, amit még a babiloni seregek romboltak le időszámításunk előtt 586-ban, Jeruzsálem utolsó ostromakor, és nagyjából ez a kép fogadta a hazatérő zsidókat is. Tehát gyakorlatilag a kifele lerombolt városfalak, a kövek egymás hegyén hátán egy borzasztó lesújtó és egy nagyon-nagyon pusztulás képét mutató város volt ekkor Jeruzsálem. Egyáltalán nem olyan vonzó, és talán tényleg ezért is volt, hogy sokan a perzsa birodalmon belül maradtak, és próbáltak beilleszkedni a perzsák közé. Ami egyébként nem volt bizonyos szempontból nehéz. Herodotosz pont azt írja, hogy a perzsák azért tudtak olyan nagy világbirodalmat létrehozni, nagyon érdekes, hogy mit mond, azt mondja, hogy azért, mert nagyon jól tudtak alkalmazkodni. Nem azt mondja, hogy azért tudtak nagy birodalmat létrehozni, mert erősek voltak, meg sok katonájuk volt, meg erőszakosak voltak, mint ugye a babilóniaiak, hanem azt mondja, hogy azért tudtak nagy világbirodalmat létrehozni, mert rendkívül jól tudtak alkalmazkodni, és lehetővé tették minden népcsoport számára, hogy kövesse a maga vallását, kövesse a maga hitét, kövesse a maga szokásait, egy a lényeg, hogy elfogadja a perzsák vezető hatalmát. Az, hogy most ő milyen hitű, milyen fajú, vagy mit gondol igazából a hétköznapjaiban, abban nem avatkoztak bele a perzsák. Ez tudta összetartani ezt a birodalmat. A hazatérők tehát megpróbálták, hogy úgy mondjam, újra kezdeni az életet. A Biblia leírja, hogy először csak egy egyszerű oltárkövet állítottak Jeruzsálem egyik hegyén, és ott elkezdték visszaállítani a zsidó szokás szerint a mindennapi áldozatot. A zsidó áldozati rendszeren belül az alapáldozat, az a mindennapi, a szüntelen való égő áldozat, az óla héberül, amit minden nap a papok, a léviták áldoztak, minden reggel és minden este, és folyamatosan égett a tűz az oltáron, ami azt fejezte ki a zsidó hitvilágon belül, hogy Isten minden napon kész arra, hogy az embereket elfogadja, és hívja, várja azt, hogy az emberek Isten áldozatára valamilyen válasz áldozatot, valamilyen viszont áldozatot, valamilyen hálát mutassanak. Mindig ez emlékeztetett az Istennek a viszonyára, az Istennek a szándékára az ember iránt. Kezdetben tehát csak egy egyszerű oltárkő volt az, és egy alapkő, amit letettek, és elkezdtek gyűjteni, hogy föl tudják építeni majd a templomot. Minden család, ezt is följegyzi nagyon részletesen Esdrás könyve, hogy minden család fizetett valamennyit a sajátjából, hogy az Isten házát helyre tudják hozni. Azért ez is egy óriási önzetlenség volt, azért, ha belegondolunk. Ugye manapság nem így épülnek általában a különböző egyházi intézmények. Ugye egy nagyon nagy érvágás, hogy mondjuk hazaköltözik egy család fogságból, ugye meglehetősen szegények nyilvánvalóan, és ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy minden család adakozott, és mindenki próbált valamennyit az Isten házára adni, hogy minél hamarabb a templomi kultusz és a Jahve kultusz helyre álljon, és a maga medrébe folyjon tovább. Visszaállították a főpapi szolgálatot, a léviták rendjét, az énekesek rendjét. Ugye ezt még a salamoni dávidi időkben hozták létre a zsidó királyságon belül. Ezen kívül visszaállították a zsidó ünnepeket is. Ugye az ortodox zsidó naptárnak a hónapjait láthatjuk. És tudjuk, hogy megvolt az az ünnepkör, amit a zsidók tavaszi és őszi ünnepeket tartottak. A Biblia följegyzi, hogy a hazatérés után az első ünnep, amit megtartottak, az az őszi ünnepkörnek az utolsó ünnepe volt, a sátoros ünnep, amit hatalmas öröm ünneplés közepette ültek meg, annak ellenére, hogy romos volt az egész város, és gyakorlatilag pusztaság volt még ekkor egész Júda földje, egész Palesztina földje. Elkezdték az alapkő letétel után a templomnak a helyreállítását, az újraépítését. A Jeruzsálem környéki kőfejtőkből kezdték kitermelni azokat a köveket, amelyekből elkezdték építeni ezt az úgynevezett második templomot. Ha valahol tetszenek majd zsidó történelemről olvasgatni, akkor ezt a templomot, ezt a babiloni fogság utáni templomot szokták nevezni második templomnak, vagy szokták nevezni Zorobábeli templomnak. Ez utóbbi név onnan származik, hogy a fogságból először hazatérő csapatnak a vezetője Zorobábel volt. Ő egy királyi származék, aki sokadik unokájaként rokonságban állt azoknak a királyoknak, akik Júda végnapjait átélték. És ő volt, Zorobábel volt, aki fő fejedelemként félig meddig királyi titulusban hazatért a zsidókkal együtt, és ő irányította az újjáépítés munkálatait. És ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy amellett, hogy a zsidók építették a saját hajlékaikat, a saját házaikat, amellett próbáltak minél gyorsabban haladni a templom építésében is. A templom másik fő alapanyaga a libanoni cédrus volt, ebben is hűek maradtak a salamoni templomhoz. Annak idején Salamon is Libanonból hozatott, ugye Föníciából, északról hozatott hatalmas cédrusfákat a templomhoz. Ezrás könyve szerint ezt az akkori zsidók is, tehát a fogságból hazatért zsidók is így követték. Ők is átmentek Föníciába, és Föníciával kötöttek egy szerződést, és onnan hozatták be a fákat, hogy a fa szerkezetet, a tető szerkezetet a templom számára elkészítsék. Mindeközben azonban ez a templom építési munkálat nem halad zavartalanul. Az emberi természetben van egy alapvonás, ami mindannyiunkban benne van sajnos, legalábbis a Biblia szerint. Ugye sok mindent mondhatnánk közösnek magunkban, sajnos rossz tulajdonságaink is vannak közösek mindannyiunkban. És a Biblia szerint az egyik ilyen közös nagy rossz tulajdonságunk az irigység, a másik embertől való elkívánás. Ugye ha valaki egy kicsit felidézi magában a 10 parancsolatot, ami ugye az emberiség számára adatott egyetemes erkölcsi törvény a Biblia szerint, tehát nem csak az ószövetségi zsidó nép számára adatott, hanem gyakorlatilag minden idők minden emberének. Gyakorlatilag a 10 parancsolat utolsó parancsolata is erről szól, hogy ne kívánt, ugye, hogy ne irigykedjél. És hát amikor a zsidók hazatértek, és elkezdték volna ugye Jeruzsálem területén az újjáépítést, és kezdtek volna hazatelepülni a kis házaikba, rögtön fölébredt a környező és itt élő népekben az irigység, a féltékenység és a félelem. Nem tudom, mennyire emlékszünk így a korábbi előadásokból, hogy ugye itt ettől a piros kis szaggatott vonaltól délre eső területek voltak a Júda törzs területének a határai. Ettől északra eső terület pedig a korábbi időkben ugye Izraelnek az országa volt. Izrael sokkal hamarabb babiloni fogságba került, mint Júda, egy majdnem 200 évvel korábban, és ide a babiloniaiak idegen eredetű népeket telepítettek be, akik nem zsidók voltak. Ők a babiloni fogság ideje alatt, a 70 év alatt szépen nőttek, szaporodtak, sokasodtak, és a Biblia el is nevezi majd őket egy külön nép névvel, ugye ők lesznek a szamaritánusok, vagy samaritánusok, attól függ, hogy hogyan ejtjük őket. És ugye a samaritánusok ekkor már ugye virágkorukat élték, és hát meglehetősen gyanakodva figyelték a tőszomszédságban, hogy hazajöttek a zsidók, és elkezdtek nagyon építkezni, elkezdtek nagyon nyüzsögni, elkezdték nagyon otthon érezni magukat. És a samaritánusokban fölébredt, még egyszer mondom, mindannyiunkban meglévő közös tulajdonság az irigység és a féltékenység. És elkezdtek mindenféle követeket, meg követjárásokat küldeni Jeruzsálembe. Különböző kifogásokat kerestek az építkezés, a templomépítés körül, próbáltak egy ideig be is csatlakozni, hogy esetleg ők is segítenek, de mindenképpen látszódik a Biblia lapjaiból kiderül, hogy ahogy csak tudtak, próbálták betenni a lábukat a zsidók hazatelepülése és a zsidók újjáépítésével szemben. Őnekik is megvolt már ekkor a fővárosuk, ugye Samária volt az egyik központi városuk, és miután a zsidókkal nem sikerült megegyezésre jutniuk, miután a zsidók visszatelepültek, és elkezdték ugye az újjáépítést, ezért ők is megpróbáltak elkülönülni a zsidóktól, és elkezdtek egy külön templomot fölépíteni Sikem környékén, és Sikemben a Biblia följegyzi, hogy a samaritánusok is elkezdtek egy ellentemplomot építeni. Hogyha a zsidóknak van vagy lesz templomuk Jeruzsálemben, akkor nekünk is legyen egy templomunk Garizim hegyén, ott Sikem környékén. Garizim is egy ősi hitű hely, Garizim is van annyira áldott, mint Jeruzsálem. És ez az ellentét gyakorlatilag innentől kezdve évszázadokon keresztül húzódott és húzódik tulajdonképpen még a mai napig is a samaritánusok és a zsidók között. A samaritánusok azt is sikeresen elérik, hogy annyiszor küldenek fel jelentéseket a perzsa királyoknak, akik ugye menet közben már váltják egymást, Kürosz az a nagyon jóságos, nagyon kegyes uralkodó meghal, és a halála után, most nem fogom kirészletezni, zűrzavaros, trónviszályos időszak következik a perzsa birodalmon belül, egészen addig, míg 522-521 környékén Dariusz, akit megint csak magyar közmondásból, mint Dáriusz kincse, olyan gazdag valaki, mint Dáriusz kincse, mert ő az a bizonyos nagy Dariusz, aki 522-ben, amikor megszerzi a királyi trónt, a perzsa trónt, ő az, aki egy kicsit stabilizálni tudja a perzsa birodalomnak az állapotát. Közben a samaritánusok addig jelentgetik föl a zsidókat, ugye nagyon rafináltak, nagyon ravaszak, ugye mit tesz egy ember, hogyha egy másik embert le akar járatni? Ez ugye a mai napig is sajnos így működik ez a törvényszerű. Ugye fél igazságot mond róla, és fél igazságot kezd el terjeszteni, ugye a zsidók háta mögött feljelentéseket küldenek a perzsa udvarba, és azt mondják a zsidókról, hogy a zsidók nagyon építkeznek, de még mennyire nagyon-nagyon építkeznek? És aztán folytatják tovább a levelet, hogy de nem csak ám a templomot építik, amire engedélyük van, hanem elkezdték építeni a városfalakat is, és elkezdték építeni Jeruzsálemet, magát a várost is. És aztán írják tovább a levelet, hogy vegye csak elő a perzsa király az évkönyveket, a történelemkönyveket, és lássa meg, hogy ez a város Jeruzsálem mindig is lázadó volt, minden király ellen föllázadt, akik megpróbálták leigázni. És ha bizony a perzsa király nem fog odafigyelni ezekre a jeruzsálembeliekre és erre az építkezésre, akkor ezek a jeruzsálembeliek bizony hamarosan a fejére fognak nőni a perzsa királynak. És hát sajnos, mint a legtöbb esetben az ilyen féligazságok, az ilyen félig igaz, félig nem igaz híresztelések, pletykák a másik háta mögött, ezek bizony belefészkelődtek a perzsa királyoknak a fülébe, és egy idő után arról tudósít bennünket a Biblia, hogy egy perzsa király rendeletben betiltja a templom további építését, megtiltja a zsidóknak azt, hogy folytassanak bármit is Jeruzsálemen belül. És így mindenki szétszélett, kiki hazatér az ő városába. Néhány próféta elkeseredetten mondja ugyan Aggeus és Zakariás, a kor profétái, hogy ne menjenek haza, építsék tovább a templomot, az Isten segítségükre lesz, bármilyen veszedelem is van, meg fogja őket segíteni. A nép szétszéled, és nem folytatják tovább a templom építését. Dáriusz kerül közbe tehát hatalomra, időszámításunk előtt 522-ben. Ő Kürosznak csak egy mellékági rokona volt, aki hosszas hatalmi harcok után kaparintotta meg a perzsa birodalom trónját, de ő volt az, aki igazán a klasszikus perzsa birodalmat megteremtette. Dáriuszról, a királyok királyáról láthatunk egy ábrázolást, az egyik központi palotájának relífjén, ugye domborművén, mögött áll az ő fia Xerxész, aki az ő halála után fogja átvenni a perzsa birodalmat. Az ő kettőjük uralkodása, tehát Dáriusz és Xerxész uralkodása a perzsa birodalom fénykora. Dáriusz volt az, aki az egész hatalmas birodalmat, ugye, ami gyakorlatilag, még egyszer mondom, az Industól, tehát Indiától, Ázsián keresztül egészen Egyiptomig terjedt, ezt a hatalmas, szinte kontinensnyi birodalmat felosztotta kormányzóságokra, a kormányzóságok élére kormányzókat helyezett ki, és egy nagyon ügyes taktikával bebiztosította magát, hogy mindenről tudjon ezen az óriás birodalmon belül, ügynököket küldött ki minden egyes kormányzóságba, ma úgy mondanánk, hogy hírszerzőket vagy kémeket, akiknek ez volt a nevük, hogy a király fülei és szemei, és nekik az volt a feladatuk, hogy mindenre odafigyeljenek, és minden hírt azonnal rögtön szállítsanak a király számára. A király azzal is növelte a hatékonyságát az információs szerzésnek, hogy kiépített egy körülbelül 2700 km hosszú utat Kis-Ázsiától egészen Perszepoliszig. Ez egy nyugat-keleti irányú hatalmas hadiút volt, még egyszer mondom 2700 km, tehát azért nem kis távolságról volt szó a korabeli viszonyok között, és ezt úgy oldotta meg, szóval csak az infrastruktúrájába is belelássunk, hogy ezek a perzsák tényleg nem voltak akárkik, nem csak a Biblia mondja azt, hogy egy nagyon jelentős tényezők voltak a világtörténelem színpadán, ugye ma már keveset tudunk róluk, hát ki tud itt a perzsákról bármit is úgy kapásból, de a Biblia azt mondja, hogy ők egy hatalmas világbirodalom voltak, és tényleg, hogy milyen volt az infrastruktúrájuk, csak egy kis adalék, ezt a 2700 kilométeres utat felosztották 25-30 kilométerenként, és postaállomásokat hoztak létre. Azt mondjam elnézést, hogy ezt mondom, lehet, hogy nem mindenki fog vele egyetérteni, de mai infrastruktúrának is tudnék örülni, hogyha mondjuk 25-30 kilométerenként bizonyos ország részekben az ember mondjuk találna egy olyan helyet, ahol hát ugye abban az időben ott váltott lovak voltak, fogadó volt, postások voltak, illetve hát ilyen hírvivő futárok, akik a királynak az üzenetét azonnal közvetítették. Így pillanatokon belül egy információ a birodalom különböző pontjaiból azonnal bejutott a királyi udvarba és visszafele. Ha a királynak volt egy rendelete, akkor hírvivők százai szaladtak szét az ország különböző pontjaira. 25-30 kilométerenként váltott lovak vagy váltott emberek vitték tovább a híreket. Tehát valami fantasztikus precizitással működött a perzsáknál ez a hírforrás szerzés, az információs szerzés. Nem véletlen, hogy később Nagy Sándornak, ugye a nagy görög hódítónak a perzsák voltak a mintaképei. Gyakorlatilag ők hozták létre az első jól szervezett birodalmat. Dáriosznak a nevéhez fűződik az első pénzegységesítés. Az ő pénzneme a Dareikosz volt, ami ugye róla kapta a nevét. Ezüstből és aranyból készült, ez egy arany változata a Dareikosznak. Úgy is nevezték ezeket a pénzeket, hogy a király íjászai. Ez volt a pénznek a neve, nem forint volt a neve, hanem az, hogy íjászok. Ugyanis rájöttek a perzsák arra, hogy hadsereg nélkül is nagyon sok mindent el lehet érni az embereknél, csak pénz kell hozzá. Ugye megint csak egy olyan igazság, ami egészen napjainkig is érvényes. Ők nagyon sokszor lefizettek egy-egy királyságot, vagy lefizettek egy-egy embert, és így tudták biztosítani a birodalom békéjét, vagy így tudtak újabb területeket megszerezni, meghódítani. Dáriosz egységes pénz, mérték és súlyrendszert vezetett be a birodalmon belül, és ezzel is hatékonnyá tette a gazdasági vérkeringést ebben az óriási világbirodalomban. A pénzeket Dáriosz nem elherdálta és szétköltötte, hanem hatalmas építkezésekbe kezdett. Két központi városa volt, az egyik Szúza, ahol az Eszter történet is játszódott, a másik pedig Perszepolisz. Perszepolisz a perzsák városa, ez lett a központi királyi város. 1931 és 39 között a Chicagói Egyetem régészei tárták föl Perszepoliszt, az egyik legcsodálatosabban ránk maradt ókori város. Nagy Sándor pusztította el, de gyakorlatilag elég szépen megmaradtak a romjai. Dáriosz és az ő fiak Szerxész építették ki. Itt volt a bejárata, egy hatalmas, kb. 7 méter hosszú és több száz lépcsőfok vezetett magasba fölfele, úgy volt egy lélektani hatása, míg az ember egy 7 méter hosszú és több száz lépcsőből álló emelvényen fölsétált, addig a kellő alázatra jutott. Utána mehetett be egy hatalmas kapun, aminek olyan méretei voltak és olyan kőszobrai, amik több méter magasak, tehát embert meghaladó több méter magas szobrok voltak, és ezen a kapun keresztül lehetett bejutni a palota rendszerbe, illetve a fogadó csarnokba, az apadanába, ami Xerxésznek és Dáriosznak a fogadó csarnoka, illetve a trónterme volt. Körülbelül 10 000 ember fért itt el ebben a fogadóteremben. Vékony kis oszlopokon nyugodott a tetőzet, gyönyörű szép bikafejes oszlopok voltak. Eszter könyvének a leírásai egyébként rendkívül precízek. Ugye Eszter írja, hogy rengeteg vörös márvány, bársony, különböző szőnyegek, rendkívül színes arany, ezüst kavalkádja volt egy-egy királyi palotának. Hát ez itt Xerxésznek és Dáriosznak a palotája, amelyre megint csak egy hatalmas emelvény lépcsősor vezetett be. Ezek több ezer négyzetkilométernyi területű épület együttesek, komplexumok voltak, és ezekre költötte Dáriosz azt a rengeteg sok pénzét. Egyébként Dáriosz nem csak a pénze tette híressé, hanem a hadserege is. Több százezer főből álló katonát tudott egyszerre mozgatni, és a több százezer katonából volt egy válogatott legénysége, akik nagyon sok háborút végigharcoltak már, Őket halhatatlanoknak hívták, ők voltak a perzsa testőrök. Azért voltak halhatatlanok, mert 10 000-es fős volt ez a testőrcsapat, és ha bárki meghalt belőle, akkor azonnal helyére lépett valaki, tehát mindig kiegészítették a testőrállományt, ezért gyakorlatilag halhatatlanok voltak, mert mindig 10 000 fő szolgált a perzsa testőrségen belül. Nézzünk meg egy-két kincsleletet is. A perzsáktól nagyon véletlenszerűen és nagyon kalandos úton előkerült egy hatalmas kincsegyüttes, ami több tonnányi ezüst és aranyleletből áll. Oxosznak hívnak egy folyót, ami a perzsa birodalmon folyik keresztül, és egyszer ennek az Oxosz folyónak a partján a víz kibosott egy csomó arany és ezüst tárgyat. Ezt az arany és ezüst tárgyat az emberek begyűjtögették kis zsákokba, és megpróbálták eladni, értékesíteni, és hát nem fogok belemenni, de rendkívül kalandos úton, módon rablók kifosztották őket, akkor a rablókat is kifosztották, aztán katonák jöttek, aztán katonákat is kifosztották, tehát nagyon hosszú kalandos úton, nagyobb részük a British Museumban jutott el. Ez egy ezüstből készült ivókürt, egy szarvas alakban végződik, ez is ennek a bizonyos Oxosz kincsnek az egyik darabja. Aztán egy másik, ami aranyból készült, ez egy préselt aranylemez, valószínűleg egy doboznak a teteje lehetett. Egy papot ábrázol, aki éppen egy áldozati bemutatásra készül, amire felhívnám a figyelmet, hogy nadrágban van, a médektől kezdve ez egy divatos viselet perzsáknál, médeknél, és egy ilyen nagyon érdekes kis csuklyás fejvédője van ennek a papi személynek. És hát ami megint visszakapcsol bennünket a zsidók történetéhez, az az, hogy rengeteg olyan kis bőrtarisznya került elő régészek által, amely kis bőrtarisznyákat a perzsa futárok használtak, és ezekben a bőrtarisznyákban rengeteg levél is előkerült, amik megint csak vagy bőrből, vagy papíruszból készültek, amik a perzsa királyok jelentései, vagy a perzsa királyok számára írt jelentések a tartományokból. Ezek arám nyelven íródtak, ekkor kezd elterjedni és közvetítő nyelvé válni az arám nyelv. Szíriában volt ez eredetileg ugye az alapnyelv. És arámok azok a feliratok, illetve azok a jelentések is, amelyeket Esdrás Nehémiás könyvében olvashatunk. Tehát itt is nagyon szépen igazolódik a bibliai leírás. Ugyanis ha valaki eredeti héberben olvassa mondjuk Esdrás Nehémiás könyvét, akkor azt tapasztalja, hogy a héber szöveg Esdrás Nehémiás könyvénél egyszer csak átvált arámra, amikor mondjuk valamelyik perzsa király megnyilatkozik, vagy éppen a zsidók írnak egy levelet a perzsa királyoknak, akkor átvált automatikusan a héber arámra. És nagyon sokáig nem értették, hogy miért vált át. És hát azért vált át, ma már tudjuk történelemből, mert ennek a korszaknak a hivatalos közvetítő diplomáciai nyelve az arám volt. Úgy, mint ma az angol, ugye a 19. században a francia volt, mindig megvolt minden korszaknak a maga hivatalos diplomáciai nyelve. És hát visszakapcsolódva egy picit még a zsidóknak a templom építéséhez, és tényleg hogyan is sikerült végre ezt a templomot fölépíteni, hogy ezek a bizonyos samaritánusok és a zsidók ellenségei még mindig nem egészen nyugszanak meg, mert azt tapasztalják, azt érzékelik, hogy a királyi tiltás, a perzsa királyi tiltás ellenére egyes zsidók ismét elkezdik a templomot építeni. Ugyanis Aggeus és Zakariás, a proféták, kijelentést kapnak Istentől, méghozzá egy feddő, egy dorgáló intést, amiben Isten azt mondja a népnek, hogy hát ti lakoztok kényelmesen a ti emeletes házaitokban, és az Úr háza meg közbe áll és nem épül, hogy ez így nem jól van. És hogy igenis menjetek, és kezdjétek el építeni az Úrnak házát, hiszen Isten volt, aki hazahozott benneteket, és nektek Istent kell továbbra is bemutatni a népek között. És ennek a hatására néhányan visszamennek és elkezdik építeni újra ezt a bizonyos második vagy zorobábeli templomot. És a samaritánusok, amikor ezt látják, akkor ugye megint a féltékenység, az irigység feltámad bennük, és hát egy újabb levelet küldenek akkor az akkori perzsa királynak, Dáriusznak. És el lehet olvasni Esdrás könyvében egy tipikus ilyen vádoló levél, egy ilyen koncepciós levél, amiben szépen bevádolják a zsidókat, hogy a perzsa rendelet ellenére, a király rendelet ellenére építik ezt a templomot, és hogy ennek nem lesz jó vége. És nagyon érdekes, hogy Dáriusz, aki szintén nem egy akármilyen király lehetett, a Biblia lapjaiból is ez derül ki, nem csak, hogy egyszerűen azt mondja, hogy hát jó, hát meg legyenek megbüntetve ezek a zsidók, hát mit izé mozgolódnak itt állandóan, hanem azt mondja Dáriusz, hogy nézzük csak meg, hogy hogy is volt ez az egész zsidó kérdés. És visszanyúl egészen Círusznak a rendeletéig, és a dolog fordítva sül el, mint ahogy a samaritánusok szeretnék, mert Dáriusz rájön arra, hogy hát miért is építik a zsidók a templomot? Hát azért, mert Kűrosz Círusz megengedte nekik annak idején, és nemhogy betiltja a zsidók templom építését, hanem egy nagyon érdekes válaszlevelet küld a samaritánusoknak. Azt mondja nekik, hogy a zsidóknak kötelező kell, hogy felépítsék a templomot, mert maga a kűroszi adományok is erre vonatkoztak, ugyanis Kűrosz adott pénzt is a templom újjáépítésére. Továbbá azt mondja, hogy az, aki ellene mer állni a zsidó újjáépítésnek, azokat brutális módon ki kell végezni. A keresztre feszítés, mint halál, nem a perzsáktól megy át a görögökhöz, és bizony Dáriusz azt helyezi kilátásba, hogy az, aki innentől kezdve piszkálja a zsidókat a templomépítés miatt, azt ott azonnal, hogy úgy mondjam, statárium rögtön ítélő bíróság formájában a saját házának a gerendájára szegezzék fel. Tehát így halljon meg az az ember, mert ez most már egy visszavonhatatlan perzsa királyi rendelet, hogy márpedig a zsidók építsék újjá az ő templomukat. Az orobábeli templomnak a nyomait megtalálták a régészek. Ugye a mai jeruzsálemi templom környékét próbálták meg régészek föltárni, már amennyire ez a beépítettség miatt lehetséges, és megint csak Kátlen Kenyon volt, aki a 60-as években megtalálta a régi templomi körzetnek a falait, és talált egy olyan részt, hogy főleg a heródesi templom maradt meg, mint a legutolsó zsidó templom, de a heródesi templomnak az egyik sarkában megtalálta, minden bizonnyal megtalálta az orobábeli templomnak az alapköveit, ugyanis annyira elütt a heródesitől, durván faragott és a perzsákra jellemző hatalmas méretű kőtömbökből készült ez a templomfal, a kiképzése és a templomi köveknek az egymáshoz való illesztése is nagyon eltér a heródesitől, a későbbi ugye római kori templomtól. Tehát minden bizonnyal megvannak az orobábeli templomnak az alapfalai. Ezek megint csak azért érdekesek, mert igazolják a Bibliának azt a fajta az információját, hogy igenis volt templomuk a zsidóknak a perzsa korszakon belül is, föl is építették. De nagyon kevés maradt fenn belőle. Ez azért volt, mert ez a kis templom, amit építettek ekkora zsidók, ez egy kisméretű templom volt. És nem volt olyan szép és látványos, mint a korábbi. A Biblia pontosan megadja a méreteit is. Azt írja, hogy 60x60 singnyi volt az alapterülete a templomnak. A sing az egy könyök hossz. Ugye a könyököt a régi időkben úgy számolták, illetve hát gondolom mai napig is már, ahol így számolnak, hogy a könyöktől, tehát az alkarnak a hossza a középső új hosszáig. És hát ez egy átlag embernél állítólag 44-45 centi, ezt le lehet mérni otthon kinek-kinek, hogy azóta nőtt vagy csökkent a karhosszunk. Tehát egy kb. 44-45 centivel lehet számolni, ami azt jelenti, hogy egy 27x27-es alapterületű templom volt, amit majd 27 méter, amit fölépítettek a zsidók, viszont meglehetősen egyszerűnek sikerült ez a templom. Így próbálják rekonstruálni, német régészeknek egy hatalmas tanulmánya van a jeruzsálemi templomokról. Ha valaki el akarja olvasni, akkor egy meglehetősen nagy szatyorral induljon neki, mert olyan monumentális méretű könyv, hogy én nekem most volt szerencsém hozzá, alig bírtam hazavinni. És ők végig követik a jeruzsálemi templomok történetét a kezdetektől egészen a végig, ugye német aprólékossággal, precizitással, és az orobábeli templomot a leírtak az adatok alapján így próbálják rekonstruálni. Ez egy viszonylag egyszerűbb templom volt, és amikor felépült, amikor elkészült, akkor nagyon sok zsidó sírt. Nem azért sírtak, mert örültek volna, sokan azért sírtak egyébként, hogy végre elkezdődhet valami, és végre talán élhetik megint a saját hitéletüket. Körülbelül egy 6 évet vett igénybe a templom építés. Ugye Dáriusz megadja a rendeletet, hogy igen, lehet tovább építeni a templomot 520 környékén, és körülbelül egy 4 év alatt innentől kezdve már befejezik. 515-516 a Biblia szerint, amikor felszentelik ezt a második templomot, ezt az orobábeli templomot, és innentől kezdve egészen Heródes koráig, tehát gyakorlatilag Jézus koráig ezt a templomot használták a zsidók a mindennapi áldozatra és az ünnepköreikre nézve. És amikor ez a templom elkészült, akkor még egyszer mondom, sok zsidó sírt, de nem örömében, hanem szomorúságában, mert emlékezett a salamoni templom szépségére, emlékezett arra, hogy ez egy aranyház volt, kívül belül aranyjal fedve, egy gyönyörű lépcsősor vezetett föl, a homlokzata is csodálatos volt, márvány díszítése és libanoni cédrus volt, ami benne találtatott. Tehát egy hatalmas és gyönyörűséges templom volt, és emiatt nagyon sokan bánkódtak, főleg az idősebb zsidók közül, hogy hát nekik már csak egy ekkora és már csak erre futja, és vajon mi lesz a néppel, és mi lesz a kimenetele egyáltalán a zsidóságnak ezután. És ezért nagyon csodálatos volt, hogy Isten ekkor egy bátorítással fordult a zsidóság felé. Ageus próféta könyvében egyetlen egy jövendőlést olvashatunk, ami a Jézusi időkre, az eljövendő megváltóra vonatkozik. Ageus próféta második fejezetében azt írja itt a próféta: egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt. És megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek Ura. Nagyobb lesz ennek a második háznak a dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek Ura. És e helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek Ura. A Biblia szerint, amikor elkészült tehát ez a második templom, és a templomot felszentelték, és sok ember számára ez egy szomorú esemény volt, mert inkább azt látták meg benne, hogy Izrael dicsősége mennyit hanyatlott, akkor Isten egy bátorító, vigasztaló üzenettel kereste meg ezeket az embereket, és azt mondta nekik, hogy ne a látszat alapján ítéljetek. Ne szomorkodjatok azon, hogy most ebben a helyzetben vagytok, amiben vagytok. Az az első templom szép volt, gyönyörű, de ez a második sokkal dicsőbb és sokkal nagyobb lesz annál, mert ebben maga az Isten fog megjelenni. Ageus profétának egyetlen messiási jövendőlése, és egy picit már egyfajta idői vonzata is van. Ugye így kezdődött ez a felidézett szöveg, hogy kevés idő van még, és hogy eljön közétek az, akit minden népek óhajtanak. Ugye itt már csak pár száz év van Krisztus megjelenéséig, és ezért a próféta, és hát ugye az Isten időmértéket tekintve is, ez már úgy jelenítődik meg, mint ami már egy viszonylag közeli időpont, amikor maga az Isten fogja a saját személyében megtisztelni ezt a házat. Azért is tanulságos ez a rész, és azért is tanulságos talán tényleg megállnunk egy egész előadás erejéig, itt az újjáépítésnél, a templomépítésnél, mert talán a mi életünkben is van úgy, hogy valami olyan úgy érezzük, hogy valamit már nagyon elrontottunk, vagy az életünkben valami nagyon olyan helyzet állt elő, ami rossz vagy szegényes, vagy úgy nem látjuk éppen a kifutását. Vagy azt gondoljuk, hogy ezekkel az adottságokkal, ami nekünk van, vagy ami most éppen adatott nekünk, azokkal csak kis dolgokra korlátozódunk. És éppen ez a kis templom építés is arra bátoríthat bennünket, hogy az Isten sokszor nem a látszat alapján ítél, sőt, ugye nem a látszat alapján ítél. Látszat szerint ez egy kis templom volt, egy megvert, egy maradék, hazatért zsidóság volt. Látszat szerint már nem volt igazán szerepük és jelentőségünk az isteni történelemben, a megváltás történetében. Isten azonban azzal kereste meg ezt a picin töredék zsidó népet, ezt a maroknyi férget, ezt a maroknyi Jákobot, férgecske Jákobot, ahogy sok helyen nevezi őket az Ószövetség. Azt mondta nekik, hogy bár kevesen vagytok és kicsik vagytok, de egy csodálatos nagy dolgot fogok véghez vinni köztetek nem sokára. És azért a mi életünkben is ez egy bátorítás lehet, hogy most úgy érezzük, hogy az adottságaink, a paramétereink, vagy a lehetőségeink azok szűkek és kicsinyek, de soha nem tudhatjuk, hogy Isten egy adott dologból mit szeretne kihozni. És hát ami innentől kezdve következik majd a zsidó nép életében, az az igazi helyreállítás. Ugye amire lehetőségük lett Dárius rendelete és Kűrosz rendelete alapján, az az volt, hogy a templomot és az oltárt rendbe hozhatták. Azonban ekkor még a jeruzsálemi falak romokban hevertek, és maga egész Jeruzsálem városa romokban hevert. A zsidó nemzeti öntudat épp hogy csak kezdett ismét meggyökerezni, hogy a zsidó nemzet számára a legfontosabb kultuszhely már megépült, azonban hátra volt még az egész városnak a helyrehozatala, hátra volt még a város önkormányzati jogának és a városok közti teljes értékű helyének a visszavétele, és hátra volt még az, hogy megint Júda, Palesztina vagy Kánaán földje megint visszanyerje a népek között azt a rangját, ami lehetővé teszi majd számára, hogy betöltse azt a szerepet, amit az isteni megváltási tervben, az Ószövetségben nekik be kellett tölteniük. De az, hogy ez hogyan következett be, és hogy kik is voltak ennek a főszereplői, hogy hogyan történt meg ténylegesen Jeruzsálemnek és Júda népének, Palesztinának a visszatérése a nemzetek közé, az már a következő előadások témája lesz.